A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Hadd mehessek majd levele én is a bátyja elé a vasútállomáshoz. Nagy karaty ugyanis, amióta az eszemet tudtam, nagyon rokonszenves volt nekem. Idősebb volt ugyan nálam 7 esztendővel, de valahányszor megláttam, odaszaladtam hozzá, mulattam tréfás beszédén, és elragadtatva gondoltam. Jaj, milyen jó pofa ez a nagy karaty! A legjobb pofa egész törpeházán. Az is növelte szememben tekintélyét, hogy Budapesten tanult. Édesapja, Kakukkos bácsi, órakészítő volt, neki azonban nem volt kedve ahhoz, hogy beüljön a törpeházi műhely szobácskába, és csak órakészítő legyen. Ékszerész is akart lenni. Ezért már második esztendeje inaskodott egy budapesti ékszerész műhelyben. Amikor bepöfögött a vonat a Magyarkúti állomásra, nagy pelyhekben hullott a hó. Nagy karaty mégis kigombolta vadonatúj városi téli kabátját, felpatintotta zsebórája fedelét, csóválta a fejét, és ravaszkás mosoly bujkált szája körül. Még nem tudtam, mit fog mondani, de már kuncogtam. Ezt mondta. Hallatlan. 3 egész percet késett ez a tragacs. Ha én ilyen pofátlanul illeszteném a brilliánst az államvasutak igazgatójának gyűrűjébe, a fejemhez vágná a gyűrűt. Ergo, most nekem is jogom volna a fejéhez vágni a vonatot. Ha otáztam egy óriásit, aztán félénken, szinte alázatosan kérdeztem. Megengednéd, hogy ezt én vigyem? Akkoriban még újdonság volt Magyarországon a síléc. Nagy karatynak azonban volt, és kitüntetésnek éreztem, hogy felém nyújtotta. Megengedem, szép öcsém, moha, de ha benövöd és nem fog csúszni a mohától, könyörtelenül lepucollak róla. Megtelt a szívem hálával, tréfálni kegyeskedik a nevemmel, s miközben fölfelé lépegettünk a hólepte ösvényen, ezt mondtam. Most már ne tűrd, hogy nagy karatynak nevezzenek. Legyen inkább ilyesféle a neved, tréfás beszédű, vagy vígszavú. Elégedetten mosolygott, és megveregette a vállam. Elárulom neked, hogy már csiszoltam is magamnak egy új nevet agyam korongján. Ervin. Elragadtatva suttogtam. Ervin. És úgy éreztem, ez a legszebb, legérdekesebb, legelőkelőbb név a világon. Másnap, vasárnap már korán reggel átmentem hozzájuk. Ervin ugyanis megengedte, hogy elkísérjem első síkirándulására. Tudtam, hogy Kutykurúty nem jön velünk, de nyugtalanított a gondolat, hát ha velünk akar jönni Erdőcsöndje. Erdőcsöndje Ervin idősebbi köcse. Erdőcsöndje ugyanis, amióta az eszemet tudtam, ellenszenves volt nekem. De nem csak nekem, hanem valamennyi pajtásomnak. Kedves és szép nevéhez csupán azért jutott, mert pici korában, amint mondták, az erdőben sosem sírt. Egyetlen pisszenés nélkül bámulta a lombokat. Úgy éreztük, nem is illik hozzá ez a szép név, hiszen mindig mogorva volt, és csak nagy néha szólt hozzánk. Ezen a télen már egy éve édesapjuk műhelyében dolgozott. Csak is kakukkos órákat készített, mint édesapja, nagyapja, dédapja. Ezért is volt a családi nevük Kakukkos. De ő állítólag azt is kutatta, hogyan tehetné dallamosabbá, élethűbbé órái kakukkolását. Beszélték, ezért járja olyan gyakran az erdőt és figyeli a kakukkok hangját. Szerencsére fölöslegesen nyugtalankodtam, kérdésemre ugyanis Ervin azt felelte. Dehogy jön velünk, ő most dicsőséget hajház, fát aprít. Mert ilyen ám ő, szép öcsém moha, bámultatni akarja a szorgalmát családunkkal, egész törpeházával. Én meg, mint jó testvérhez illik, át is engedem neki a faaprítás teljes dicsőségét, s még sílécet is kötök, hogy még gyorsabban tűnjek el szorgalma hírnevének ragyogó fényköréből. Nevettem, segítettem felcsatolni síléceit, s aztán loholtam mellette, mögötte, előtte, és akkorát hahotáztam minden tréfáján, hogy beillett ez a hahota vidám csaholásnak is. vagy 2 óra múlva már hazafelé jövet, a törpeházával szemközt levő hegyoldalon egy házikó közelében vitt el az utunk. Az öreg merengő bácsi élt itt az erdő mélyén, egészen egyedül. Volt ugyan egy fia, de valahol Pécs mellett dolgozott, s csak 1/2 évenként látogatta meg édesapját. Rápillantottam a házikóra, és megdöbbenve álltam meg. Nem füstöl a kéménye. Bármennyire kívántam is, hogy merengő bácsi egészséges legyen, mégis örültem a lehetőségnek. Ervinnel együtt hajthatok végre jó tettet. Ha beteg, ápoljuk, befűtünk, ebédet hordunk neki. De tüsténtel is kedvetlenedtem. Törpeháza felől ugyanis erdőcsöntje fújtatott fölfelé a hóban. Elmondta, hogy minket keresett tekintetével a hegyoldalon, így vette észre, hogy nem füstöl merengő bácsi kéménye. Ervin gyorsan lecsatolta síléceit, és mindhárman együtt mentünk be a házba. Merengő bácsi csak ugyan ágyban feküdt. Hosszú, hófehér hajának, s még hosszabb hófehér szakállának keretében világos kéken csillogott a szeme. S noha merengő mosolyjal vizsgálgatta 3 látogatóját, ráncos arcocskáján a lázvörös foltjai is izzottak. Ervin élénken kedélyeskedve szólt. Ah, micsoda tréfa ez, merengő bátyám! Hogy jutott eszébe megbetegedni? Ekkor még inkább kitűnt, hogy mennyire beteg. Alig bírt megszólalni. Nehézkesen, szinte suttogva válaszolt. Tévedtek, gyermekeim. Nem vagyok beteg. Én még nem is voltam beteg. Soha életemben. Csak ma még lustan voltam fölkelni. Ezért nincs befűtve. De majd fölkelek. Ebédet is főzök. Miután kijöttünk, segítettem felcsatolni Ervin síléceit, és azt kérdeztem. Megyünk orvosért? Megyünk Nógrád verőcére? Ervin azonban mosolygott. Dehogy is megyünk. Ha dicsőségnek tartja a kisöreg, hogy sosem volt beteg, és most sem beteg, hadd élvezze ezt a dicsőséget. Ha majd szükségesnek érzi, hívhat orvost mással is. Mi megtettük a kötelességünket, érdeklődtünk a hogyléte felől. Arról nem is szólva, hogy pihenni jöttem haza, nem pedig azért, hogy kopott szerkezetű órák javítgatásának hiába való munkájával piszmogjam el az időm. Azzal rátaszította magát a lejtőre, és már siklott is lefelé. Mulattam az óra hasonlaton, s mialatt utána loholtam, ismét megállapítottam magamban. Jaj, milyen jó pofa ez az Ervin, a legjobb pofa egész törpeházán. Azt már csak félszemmel láttam, hogy erdőcsöngye még a házikó előtt áll, és komoran bájmúja a behavazott bokrokat. 2 héten át minden második, 3. napon együtt lehettem Ervinnel, és elkísérhettem síkirándulására szabadsága utolsó délutánján is. Megbeszéltük, hogy másnap, amikor elutazik, ismét én viszem a síléceit. Ez a kirándulás hosszúra nyúlt, s már sötét volt, amikor hazafelé tartva merengő bácsi házikója elé értünk. Ervin elgondolkozott, hogy bemenjen-e elköszönni, és mozdulatlanul álltunk a sötétben. Ekkor kinyílt a házikó ajtaja, és igen nagy meglepetésünkre erdőcsöngye lépett ki rajta. Kezében égő lámpát tartott. Mögötte jött a Nógrád verőcei doktor bácsi, és így szólt erdőcsöngyéhez. Most már túl van az életveszélyen. Megmentetted az életét. Erdőcsöngye szabadva dörmögte. A doktor bácsi mentette meg. Nem, édes fiam. Tüdőgyulladásnál minden az ápolástól függ, 1000 apróságtól. De most már nem kell hajnalban is, délben is, este is átjönnöd. Végül még magad is ágynak esel. De erdőcsöngye megrázta a fejét. Még többször kéne átjönnöm. Tudom, hogy milyen fontos a gyakori szellőztetés. Váltani kell a borogatást is. Ekkor már mentek is lefelé a hegyről. Könnyű volt kitalálnunk, hogy erdőcsöngye az országútig kíséri lámpával a doktor bácsit. Mihelyt eltávolodtak, Ervin gúnyosan felnevetett. Ha, ugye, hogy igazam volt, dicsőség hajhász. Nekünk nem is szólt róla, hogy egymaga ápolhassa. No, gyere, elköszönök a kisöregtől. Bementünk a házba, leültünk merengő bácsi ágya mellé, és Ervin így szólt. Örömmel látom, hogy Berengő bátyám acélos léptekkel menekszel a gyógyulás felé. Nem sokára táncolni is fog. Berengő bácsi azonban úgy merenget ránk, mint aki nem érti, miről beszélünk. Tévedtek, gyermekeim. Én nem voltam beteg, csak azért vagyok ágyban, mert ma korábban feküdtem le. Összenéztünk, aztán Ervin elmosolyodott. De hát láttuk az előbb az orvost, most pedig a borogatást is látjuk. Ekkor a kék szempárban hirtelen félelem sötét lett, és Merengő bácsi majdnem összetette két kis kezét, úgy könyörgött. Nagyon szépen kérlek, kedves gyermekeim, ne áruljátok el senkinek, hogy beteg vagyok. Ha megtudják törpeházán, megírja valaki a fiamnak. Ő megrémül, otthagyja a munkáját, ideutazik, megszomorítjuk az életét. Ugye nem mondjátok el senkinek, kedves gyermekeim? Nyílt az ajtó. Erdőcsöndje jött be sietve, én meg Ervinre bámultam. Hiszen akkor, ha nem tudhatja meg senki, akkor mégsem a dicsőségért tette. Ervin elvigyorodott. Valami haszna akkor is kellett, hogy legyen belőle. Erdőcsöndje nem figyelt ránk, a borogatást váltotta. Merengő bácsi azonban értette, miről beszélünk, és válaszolt Ervinnek. Az öröm a haszna. Örült neki, hogy meggyógyulok. Örül, hogy mégsem kell siratnia engem a fiamnak. És az sem kétséges, hogy örülhet Erdőcsöndje önmagának is. A borogatásról eszembe jutott, amit a doktor bácsi mondott, és így szóltam. Holnap délben én jövök át, váltom a borogatást, szellőztetek és rakok a tűzre. Ervin azonban figyelmeztetett. Csak holnap után, szép öcsém, holnap engem akarsz lekísérni a tragacshoz. De én már messze jártam Ervin kamasz világától. Kógykorúty úgyis elkísér, légy szíves, Erdőcsöndje, mutasd meg, mi hol van, hogy majd helyettesíthesselek. Ervin felállt. Hát úgy látom, fölösleges vagyok, csatlósom fölcsapott órajavítónak. Jobbulást, Merengő bátyám, mondta, és becsukta maga mögött az ajtót. Hosszan bámultam utána. Aztán lassan eltakartam a tenyeremmel az arcom, szégyeltem magam. De egyúttal derengeni is kezdett valami bennem a rokonszenv és az ellenszenv nagy titkáról. Nem ez volt ugyanis az első eset életemben, hogy aki iránt rokonszenvet éreztem, üres hólyagnak bizonyult. Arról meg, aki eleinte ellenszenves volt nekem, kiderült, hogy talpig ember. Értette Merengő bácsi, mi bánt engem, és vigasztalt. Nem tehetsz róla, hogy rokonszenves volt. A tenyerem mögül nyöszörögtem mentségemül. Nem is gondolkoztam rajta, hogy milyen fiú. A rokonszenves volt, mert jó pofa. Merengő bácsi halkan nevetett. Ha tudod, hogy gondolkozni kell, akkor nincs baj. Akkor majd nem az lesz rokonszenves, aki jó pofa, hanem aki jó szívű. Jó éjszakát, gyerekek!